Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban Isten igéjem, amely szólott hozzám, és hiszem, hogy lelk által hozzátok is szólni kíván. Ezen az Isten tiszteleten írva található az előbb felolvasott szakaszban, Ézsaiás próféta könyve 35. fejezetében, a 3. verstől a 7. versig terjedő szakaszt olvasom. Erősítsétek a lankadt kezeket, tegyétek erőssé a roskadozó térdeket, mondjátok a remegő szívűeknek, legyetek erősek, ne féljetek, íme jön Istenetek, és bosszút áll, jön Isten és megfizet, jön Isten és megszabadít benneteket. Akkor kinyílnak a vakok szemei, és megnyílnak a süketek fülei, szökelni fog a sánta, mint a szarvas, és ujjong a néma nyelve, mert víz fakad a pusztaságban, és patakok erednek a pusztában, tóvá lesz a déli báb, és víz fakad a szomjazó földön, ahol azelőtt sakálok tanyáztak, nád és káka terem. Amen. Kedves testvérek, az egyházról szóló tanítás volt ennek a gyülekezeti tábornak, hosszú hétvégének a témája, és különböző előadókon keresztül gazdag áldásokat kaptunk, és a legfontosabb kérdéseket körbejártuk az egyházról szóló tanítás kapcsán. Ha emlékszünk rá, akkor hallottunk előadást az egyház eredetéről, az egyház életéről, az egyház szervezetéről és az egyház legfontosabb tulajdonságairól. Ebben a mai igehirdetésben a végén ugyan egy 5. szempontot is szeretnék megjeleníteni, ami nagyon fontos, de a felolvasott alapíge segítségével szeretném összefoglalni mindazt, amit kaptunk az Úristentől ebben a néhány napban, és amelyen keresztül Isten hiszem, hogy formálta az egyházlátásunkat is, az egyházban, a saját gyülekezetünkben való jelenlétünket is. Ézsaiás proféta könyvének 35. fejezete egyébként egy héttel ezelőtt a református egyházi napok alapigéje is volt. Akkor is erről szólt az igehirdetés, de most egészen más aspektusból figyelünk ugyanerre az igére, hiszen ez az ige beszél az egyház valóságáról. Az egyház valóságáról, az egyház lényegéről, arról, hogy hol van ott az Isten egyháza. Az egyház valósága először is Isten igének hirdetése. Minden egyes profécia itt kezdődik, ez az itt felolvasott szakasz egy hosszabb proféciának a része, de ha előre lapozunk, akkor látjuk, hogy minden egyes profécia így kezdődik, így szól az Úr. Így szól az Úr, a proféta csak gyarló közvetítő, Isten igéjét, Isten üzenetét hirdeti. Ott van jelen az egyház, és az egy nagyon fontos tartalma volt az előadásoknak és a beszélgetéseknek, ahol Isten igéjét hirdetik, és a hirdetett ige a Szentlélek által aktivizálódik, hiszen Isten igéje szó és tett egyszerre. Ott van jelen Isten egyháza, ahol Isten igéje hirdettetik, és Isten igéjének a lényege, erről szólt reggeli áhítat is, mindig Jézus Krisztus, akiben Isten testet töltött, megváltott bennünket, az evangélium örömhíre. Tehát egészen pontosan fogalmazva, ott van jelen az egyház valósága, ahol Isten igéjét igazán tisztán hirdetik, a Jézus Krisztusban közölt megváltó isteni szeretetet, a Szentlélek által leszünk aktívá ezáltal, és felragyog előttünk az evangélium, az az örömhír, ami egyedül képes ezt a földi emberi életet is megváltoztatni. Vagyis, még világosabban fogalmazva, az egyház minden élettevékenysége, bármit tesz, az ige alapján is elmondhatjuk, hogy csak azt szolgálhatja, hogy megszólaljon Isten igéje, és a Szentlélek által rajtunk keresztül aktivizálódjon, működésbe lépjen az Isten igéje. Ezért könyörgünk, és ha megtörténik ez a csoda, akkor ezért adunk hálát, hogy megtapasztaljuk a megváltó Jézus Krisztus jelenlétét, a vele való áldott közösséget, és ezáltal induljunk el a hétköznapokban. Az egyház valósága Isten igéjének hirdetése. Ez egyébként egy teljesen világos reformátori hittétel is, ami nem csak a mai igéből, hanem a teljes szentírásból következik. Ott van jelen az Isten egyháza, ahol Isten igéjét tisztán hirdetik. Volt egy olyan korszak a közelmúltban, a mi egyházunk történetében, és sok más ország egyházának a történetében is, ahol csak az Isten tiszteletre szűkítették az egyház szolgálatának a lehetőségét. Tehát semmi más szolgálatot nem lehetett tartani, igazából érdemben nem lehetett gyermekmunkát, ifjúsági munkát végezni, nem lehetett iratmisszióval szolgálni, hanem csak ami a templom falai közé befért, és egyetlen egy lehetősége maradt az egyháznak ebben az időszakban, és nem volt ez véletlen, higgyétek el, hogy Isten igéjét hirdesse. Farkas József egy áldott, bár még ma is vitatott igehirdető, a következőt mondta az ő gyülekezetéről: egyetlen szent lelkes fegyverünk volt. Isten igéjének, a Jézus Krisztus evangéliumának a hirdetése. És ezáltal élénk, virágzó, áldott gyülekezeti élet adatot nekünk. Annak idején, amikor én kisfiú voltam az öcsémmel együtt, ugyanebben a korszakban, a saját gyülekezetemben ugyanezt éltem meg, mert nem volt külön gyerekisten tisztelet, milyen jó, hogy itt vannak most a gyermekek, és annyira örülünk nekik. Nem lehetett gyermekisten tiszteletet tartani, mi gyermekek a felnőttekkel együtt voltunk a felnőtt Isten tiszteleten. Sokáig nem értettünk belőle semmit. Emlékszem, hogyha az öcsém mozgolódott, az édesanyám erősebben megcsípte, de mindenki viselkedett. És milyen kegyelemben részesültem, mert egészen kis gyerekkoromtól kezdve emlékszem olyan üzenetekre, üzenetmorzsákra, amelyek megtalálták a Szentlélek által a szívemet, aztán később az értelmemet is. Emlékszem határozottan egy húsvéti igehirdetésre, amikor Csákvári Ferenc nagytiszteletű úr olyan szentlelkes bizonyossággal beszélt az örök életről, és a végén idézte a 347. dicséretet, hogy nincs már szívem félelmére, mindannyian ismerjük ennek az éneknek a folytatását is. Megtapasztaltam az ige hirdetésének a csodáját. Egyetlen fegyverünk volt, egyetlen eszközünk volt, mondja Farkas József, és ez elég volt abban a nehéz időszakban is, és élénk gyülekezet élet virágzott ki, és nem véletlenül, hogy lehet, hogy ez a szorultság, ez a korlátozottság ott, akkor az akkori egyházat figyelmeztette az egyház valóságára, az egyház élettevékenységének a lényegére, hogy ott van egyház, ahol Isten igéjét igazán tisztán hirdetik, benne Jézus Krisztus evangéliumát, Isten megváltó szeretetét. Az egyház valóságának a másik nagyon fontos jellemzője, Ott van egy ház, ahol Isten igéjét hirdeti, és Isten megváltó szeretetét láthatóan megtapasztalják. Ha dogmatikailag mondom, akkor ezek a sákramentumok. Hirdetjük a Jézus Krisztusban közölt evangéliumot, és aztán látható módon, kézzel fogható módon megtapasztaljuk. Ugye a sákramentumnak van egy teológiai értelme, az a sákramentum, amit Isten Jézus Krisztus által az ő igéjével elrendelt, parancsolt, ami egy külső jeggyel kiábrázolja ezt a hittitkot, és az üdvösség ígérete tűződik hozzá. Ezért teológiai értelemben két sákramentum van, a keresztség és az úrvacsora, de azért mind a kettő azt hirdeti teológiai értelemben, hogy ahogy a víz lemossa a test szennyét, úgy tisztít meg bennünket Jézus Krisztus, ahogy megfogjuk a kenyeret, ahogy lenyeljük, ahogy megisszuk a bort, ugyanilyen valóságos a megváltás Isten igéjének élő és ható munkája. Tehát Isten igéjének hirdetése és Isten megváltó szeretetének a kézzel fogható, megújító, újjászülő megtapasztalása. Teológiai értelemben a keresztség és az úrvacsora sákramentum. Hogy aztán tovább menjünk, és tapasztalati értelemben a világban megtapasztaljuk a sákramentumot, Isten megváltó közelségét. Vannak az életemben, ad legyen, ez egy rendhagyó igehirdetés ilyen szempontból, ilyen személyes bizonyságtételt hagyjuk bele, az életemnek olyan eseményei, olyan helyszínei, egy közös életünknek olyan eseményei és olyan helyszínei, amelyek számunkra tapasztalati értelemben, nem teológiai értelemben, sákramentumok. Ahol megtapasztaltuk a hirdetett, ige, konkrét, szabadító, újjászülő, erőt adó valóságát. Olyan kézzel fogható módon, ahogy megfogom a kenyeret. Vagy ahogy milyen megható pillanat, amikor megkeresztelünk egy gyermeket, és utána vízcseppeket letöröljük róla, és egy szereztetési igét tartalmazó kendőt ajándékozunk neki. Amilyen valóságos a víz, a kenyér és a bor, ilyen valóságos Isten megváltó ígérete és tapasztalata. És gondoljátok végig, hogy a saját életetekbe hányszor tapasztaltátok meg ilyen értelemben, kézzel fogható módon, minden nehézséges, minden nyomorúság ellenére, és én hadd fogalmazzak közösségi értelemben, hányszor tapasztalta meg ez a gyülekezet, hányszor tapasztalta meg Isten népe, hányszor tapasztalta meg az egyház, hogy Isten igéje élő és ható, hirdetjük, és közben kézzel foghatóvá lesz, megtapasztaljuk Isten megváltó szeretetét. Az egyház valósága, az egyház maga ott van, ahol Isten igéjét hirdetik, és az ebből következő krisztusi megváltó szeretetet kézzel fogható módon megtapasztalják. Ez ugye több mint kiábrázolása ennek a hittitoknak, megtapasztalása, abban való részesedés. Isten igéjének hirdetése, a sákramentumok kiszolgáltatása. És harmadszor ott van Isten egyháza, Jézus Krisztus gyülekezete, egyháza, ahol Isten igét nem csak hirdetik, nem csak megtapasztalják egyen-egyenként és közösen Jézus Krisztus megváltó szeretetének a valóságát, hanem azt cselekszik is. Ez a harmadik nagyon fontos jellemzője Jézus Krisztus egyházának, a szeretet szolgálat. Így mondjuk a diakónia. Nem csak elméletben megélni, nem csak önző módon a magam számára megtapasztalni, hanem ezt továbbadni. Cselekedni a krisztusi szeretetet. Cselekedni a jót. Az Isten szerinti jót. Mert nem relatív a jó és a rossz, hanem a Szentírásban az isteni krisztusi normarendszer szerint nagyon meghatározott tartalma van a jónak. Jót gondolni, jót szólni, és jót cselekedni. Hogy ez ne legyen ilyen megfoghatatlan, azt kell, hogy mondjam, az ige utal rá, hogy erősítsétek a lankat kezeket. A roskadozó térdeket, mondja Ézsaiás. Akik félnek, a remegő szívűeket bátorítsátok. Jót gondolni, jót szólni, és jót cselekedni. Megfordítom a gondolatot, ne tegyünk rosszat. Szándékosan ne gondoljunk rosszat, ne szóljunk rosszat, és ne cselekedjünk rosszat. Itt kezdődik a diakónia. Még iskolásabban mondom, minden nap legyen legalább egy olyan ember, nagyon katolikusan hangzik, de vállalom, akivel ilyen értelemben jót tettél, akinek az életében szeretett szolgává lettél, akiről látod, hogy most ő lankadt, korábban te lankadtál, a keze, a térde, remeg a szíve, és legalább észreveszed, megsimogatod. Naponta legalább egy ember. Higgyétek el, hogy így működne a szeretett szolgálat. Most nem akarok abba belemenni, hogy ennek van ugye személyes és intézményi része, szóltak erről az előadások, de ha annyira fáradtak vagyunk, ha mi lankadunk, hogyha nekünk nem megy, akkor legalább szándékosan rosszat ne tegyünk. A diakóniával kapcsolatban Isten igéjének, a krisztusi szeretetnek a cselekvése kapcsán egy nagyon érdekes szemléletű anyagot találtam, nem véletlenül, és bocsássatok meg, hogy ezt idehozom. Gyerekkoromban a barátaimmal mindig figyeltük a ganétúró bogarakat. Megvolt a meghatározott üregük, onnan jöttek elő, és akkor a különböző állatól a közeléből, ahol felhalmozódott a gané, gyönyörű kis gömböket formáltak ebből az egyébként nem túl bizalomgeresztő anyagból, de olyan szép gömböt, hogy utána az már nem volt undorító, és a test tömegének a többszörösét vitte óriási erőfeszítéssel az üregébe. Most itt a pingpongasztalnál láttunk a feleségemmel két nappal ezelőtt egy ilyen ganétúró bogarat, és azonnal eszembe jutottak ezek a gyerekkori emlékek, hogy valami nem szépből, valami szépet formál, és azt hatalmas erőfeszítéssel viszi. És egy döbbenetes élmény volt diakónia. Gyerekkoromban, hogy néztük, és akkor a barátaim egy óvatlan pillanatban összetaposták őket. Gondolkozom, hogy nem lehet ezt másképp. Kerestem egy kis lapátot, egy papírlapot, és akkor szépen, óvatosan rásegítettem, hogy ne kelljen annyit erőlködni, és közelebb vittem a szüregéhez. Még utána is nagyon sokat erőlködött, mire oda azt a hatalmas ganégogalacsin bevitte, de nem nagyon tapostuk, hanem akkor éppen segítettük. Hányszor hajolj le egyébként az Isten észre se vesszük, hogy ezt az utat megrövidítse. Tehát kell a mi erőlködésünk, az egyház erőlködése is, és észre se vesszük, hogy az Isten lehajol Krisztusban folyamatosan az igéje és lelke által, talán ebben a három napban is, és akkor ráteszel a papírok, és egy kicsit közelebb visz. Mi onnan még folytatjuk, még onnan is sok út van, még sok erőlködés, de észre se vettük, hogy egy út lerövidült. Ez is a megváltásnak a tapasztalat egyébként, amikor kivirágzik a poszta, tudatosul lesz bennünk, és ugyanakkor, ha ezt mi tudjuk, hogy Isten így lehajol értünk, akkor mi nem tehetünk más, nem agyon taposni, hanem hogyan tudok segíteni. Nem kér az Isten tőlünk lehetetlent, hanem azt a keveset. Ott éppen akkor, aznap, azt az egy embert. Higgyétek el, nem többet, és hogyha még erre sincs erőm, akkor legalább rosszat ne tegyek. Most szándékosan, ilyen egyszerűen, ilyen szimplán, talán egy kicsit primitíven fogalmazom meg ezt az üzenetet, De ez a diakóniának a lényege. Mert Krisztus egyháza ott van jelen, ahol Isten igéjét hirdetik, így szól az Úr. Krisztus egyháza ott van jelen, ahol Isten igéjéből következő megváltó szeretetet kézzelfogható módon megtapasztalják. Ez a sakramentális jelenlét. Jön az Isten, kivirágzik a puszta, olyan plasztikusan leírja Jézsaiás próféta, és Krisztus egyháza ott van jelen, ahol ezt a hirdetett és megtapasztalt megváltó szeretetet a lehetőségek keretei között látható módon cselekszik. És végül hadd mondjak egy negyedik nagyon fontos jellemzőt is, és ez az új aspektusa talán az egyházról szóló tanításnak, amiről szó volt már, de nem hangzott el róla külön előadás, és nem csak azért mondom ezt a negyedik pontot, hogy nem mindig hármas legyen a felosztás, hanem azért, mert tényleg ide tartozik. Isten igéjének hirdetése, Isten igéjének megtapasztalása, Isten igéjének cselekvése, és Isten igéjének örökké való hatalma, amely már túlmutat ezen a világon, túlmutat rajtunk, de megjelenik ebben a világban. Ez az eszkatológiai tartalom. Az örök élet, az üdvösség, és mondta, hogy ennek a prédikációnak Attila kérdésére egy részét lelövöm, mert el kellett ott akkor mondanom, vannak olyan helyzetek, amikor az a feladat, hogy ti maradjatok veszteg, az Úr harcol értetek. Hát vannak olyan lényegi dolgok, amikben mi már nem tudunk cselekedni. Meg kell tenni, ami ránk bizatott, a bogár példája az erőlködés, az is csak akkor megy, hogyha nem agyon taposnak bennünk, hanem az Isten lehajol. De a lényegi dolgokban az Úr könyörül. Jézus Krisztusban megváltott, ez a lényeg. Üdvösségünk van, örök életünk van. És nézzétek meg ezt a gyönyörűséges proféciát, annyira szeretem, kívülről tudom, hogy ahogy jön az Isten és kivirágzik a pusztaság, a mi puszta életünk, ez csak az Isten tudja cselekedni, kivirágzik a pusztaság, út támad a pusztaságban, meggyógyulnak a betegek, meggyógyulnak a bolondok, így olvasta szó szerint Zita, így van benne, vagyis a test és a lelki betegek meggyógyulnak, mindannyian megtisztulunk, és a sakál meg oroszlán természetű ember újjászületik. És Ézsaiás próféta nem csak itt a 35. fejezetben, hanem a 11. fejezetben is már előre látja az Isten országának a zavartalan valóságát. Csabával erről beszéltünk tegnap délután. Nem élhetjük be kevesebbel. Ez az örök életnek a valósága, amit Isten Jézus Krisztusban már elkezdett, és amit hitáltal már megtapasztalhatunk, és egymás életében munkálhatja rajtunk keresztül az Isten, nem mi, rajtunk keresztül az Isten. De végül is ez a lényeg, hogy látszódjék rajtunk, hogy kivirágzik a pusztaság, hogy történnek gyógyulások, hogy történnek változások, történnek tisztulások, test és lelki értelemben, egyéni és közösségi értelemben, egyaránt, hogy a Krisztus népén ez látszik, és ezt nem mi végezzük el. Ez az Isten határtalan szeretete, hatalma, Isten igéjének a hatalma. Ő harcol, érettünk, megharcolta érettünk a végső harcot, Jézus Krisztusban megváltott bennünket. Vagyis ez a legfőbb jó. Mondj valami jót, üdvösség. Mondj valami jót, üdvösség. És itt tettünk ma a Krisztus ügyéért. Jó, ha tettünk valamit, nagyon fontos, de ha nem tettünk is, eltelt egy nap, és a mai nappal is közelebb kerültünk Jézus Krisztus eljöveteléhez, ehhez az üdvösséghez. Személyes bizonyságtételem utolsó gondolata e tekintetben, hogy én ezért lettem lelkész, engem ez ragadott meg, hogy van egy ilyen csodálatos ígéret, amit nem én végzek el, nem mi végzünk el, mi méltatlanok vagyunk, de ez az üdvösség hit által már a miénk. Itt van az Isten, Jézus Krisztusban kivirágzik a pusztaság. Hol van jelen az egyház valóságosan, ahol Isten igét hirdetik, ahol Isten igét megtapasztalják, ahol Isten igéjét cselekszik, és ahol az örök élet hatalmát, amely Isten igéből következik, megélik. Egyház vagyunk, Jézus Krisztus teste vagyunk, áldott legyen ezért a mindenható Isten, és áldott legyen ő ezért a néhány napért, amelyben az egyházról szóló tanítás az ő igés lelke által kibontakozott előttünk. Hisszük, hogy nem volt haszontalan, hogy így másképp élünk, szolgálunk, a saját gyülekezetünkben forgolódunk az egyházban, és még inkább másként tekintünk az egyházra, amelyről ne felejtsük el, hogy azt ígérte Isten, hogy a világ kezdetétől fogva annak végéig megőrzi. Győztes ügyben állunk. Amen. Kedves testvéreim, a hallott ígére felelve imádkozzunk.
Testvéreim, hajtsuk imára fejünket. Uram, gyülekezeti táborunk végén hálateljes szívvel borulunk le előtted. Hálát adunk neked ezért a közösségért, lelki pásztorunkért, és gyülekezetünk minden tagjáért, azokért is, akik valamiért nem lehettek itt. Külön köszönjük neked ezt a sok gyönyörű gyermeket, aki itt volt, ha csak rájuk nézünk, a szívünk örömmel teli, hiszen ők a jövő. Köszönjük neked az előadásokat. Köszönjük neked, hogy gyülekezetünk két tagja teológusként hirdethette közöttünk az igét. Add, hogy üzenetüket tovább vihessük a mindennapjainkba. Ahogy a gyerekkezektől maszatos üvegen át Bea megláthatta a gyönyörű hegyeket, add, hogy egymás hibáin át megláthassuk egymásban az értéket, a jót, hogy merjünk nyitni egymás felé, merjünk közelebb kerülni egymáshoz, hiszen két ember közötti szeretet teljesült egy krisztusi út, és ezáltal hozzá is közelebb kerülünk, Uram. Add, hogy a Gabi ige hirdetésének üzenetét is magunkkal vihessük, hiszen olyan természetes, hogy a sok jóért, áldásért, amit adsz, köszönettel, hálával tekintünk rád. De add, Uram, hogy a terhek viselése és a nehéz emberi logikával megoldhatatlan problémák alatt se roppanjunk össze, hanem vigyük tovább magunkkal a mindennapokba azt az ígéretet, hogy ha a te helyed, te kezedbe helyezzük ezeket a kérdéseket, akkor rád figyelve te utat mutatsz nekünk a te igéd által. Köszönjük a beszélgetéseket, hogy sokat együtt lehettünk, a kirándulásokat, a tegnap esti önfelett boldog játékot, azt, hogy az eddigi ismerettségek, barátságok mélyebbé válhattak, és arra is volt lehetőségünk, hogy további testvéreket ismerhessünk meg. Add, hogy lelkileg így feltöltekezve, egymás hitáltal megerősödve mehessünk vissza a mindennapokba, hogy örömmel, szorgalommal végezhessük a feladatainkat, családunkban, munkahelyünkön egyaránt. Teljes szívünkkel odaszállva magunkat. A te dicsőségedre, Uram. Amen.
Amen. Most mondjuk el együtt közösen, ami Urunk Jézus Krisztustól tanult imádságot.
Mi Atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az elleni vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Amen. Mindezek után, ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami Atyának szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon mindenkor mi velünk. Amen.